Hírádió. A mentőállomás.
Jó estét kívánok! A mi világunkat hallják, amelyben egy nemrégiben történt esetet járunk körbe Zentai László kollégámmal, aki a technikai munkatárs, én Marosi Anta vagyok, a műsor házigazdája. Megírták az újságok, hogy valamikor november 22-én csúcsforgalomban megszületett egy baba egy autóban.
Igen.
Odaértek a mentők, Gedei Péter mentőtiszt és az ő kollégái a budai mentőállomásról, és gyakorlatilag már tulajdonképpen nem volt sok tennivaló, ha jól emlékszem, erről beszéltünk ezt megelőzően. Tehát ott volt a gyerek. Mennyire gyakori egy ilyen a mentő életében?
Szülésvezetés nem mindennapos tevékenysége az országos mentőszolgálatnak szerencsére, bár ez egy teljesen természetes folyamat, és jó esetben az esetek döntő többségében ez magától lezajlik. Nagyon kevés azon eseteknek a szám, amikor komplikációval kell számolni, főleg a szülészet nőgyógyász fejlődésével, hiszen ma már a veszélyeztetett vagy komplikációval fenyegető terhességeket általában már korábban kórházba fektetik, tehát ezek, amik régen mondhatni gyakrabban előfordultak, ma már hála Istennek ritkán fordulnak elő, vagy nincsenek.
De mégis azt szokták mondani, hogy jó, rendben van, tulajdonképpen lehet, hogy nem is kéne annyira ott a orvos, elég egy szülésznő, viszont amikor baj van, na, akkor derül ki, hogy ki milyen, amikor baj van. Most itt igen, a mentőktől függetlenül mondom én ezt. Nyilván mentőknél igen. Is ugyanez van, hogy akkor derül ki, hogy ki mennyire tehetséges, vagy érti a szakmát, vagy tudja csinálni ezeket a dolgokat. Ebben az esetben ez bonyolult volt, vagy könnyű? Vagy nem lehet így fogalmazni?
Sosincs egyszerű eset. Szerencsére komplikációmentes szülés zajlott le. A kismama, illetve az anyuka elmondása szerint ugye neki a harmadik babája, és hajnali 4 óra környékén kezdődtek el a fájásai, szépen fölkeltek, elkészültek, elindultak a kórházba, a Tétényi úti kórházba tervezték a szülést, oda is indultak. A kórháztól nem egész 1,5 kilométerre sajnos nem tudtak ugye tovább menni. Ott félreálltak. Amennyire nekem időm volt tájékozódni a körülményekről, az édesapa segítette világra a gyermekét. Amikor mi megérkeztünk, akkor már a baba megszületett. Az édesanyja az autójukban ült, be volt bugyolálva a gyermek, teljesen egészséges időre született kisfiúval találkoztunk, amiben nekünk akkor aktuálisan teendőnk volt, az ugye a köldök zsinórnak az elvágása, a babának az alapszintű vizsgálata, de addigra szerencsére már a Peter Csernyel alapítványnak a rohamkocsija is megérkezett a helyszínre, és ők átvették azonnal a gyermeket, be is rakták a saját autójukba, és ott folytatták az ő ellátását. Az anyukát mi a mentőautóba helyeztük. De a riasztás az úgy történt egyébként, hogy velünk, én a mentőtiszti autón dolgoztam, illetve velünk párhuzamosan a közelebb található mentőgépkocsit is riasztották, és ők előttünk értek ki 1-2 perccel, úgyhogy amikor megtörtént a baba átadása a Peter Cserny alapítvány autójának, akkor a mamát mi beraktuk a mentőautóba, ott még egy alaposabb vizsgálatnak vetettük alá, és tulajdonképpen elindultunk a kórházba.
Na most ugye ez az egész helyzet azért alakult ki, mert állítólag nagyon nagy dugó volt. És ugye itt mindjárt jön a kérdés, hogy ebbe a dugóba egy mentő hogy tud boldogulni?
mondhatnám, hogy ugyanúgy, mint bárki más, vagy bármikor máskor. A mi munkánk az egészségügynek egy speciális szelete, nem több vagy nem jobb, mint az egészségügynek bármilyen másik szelete, hanem ez egy speciális válfaja tulajdonképpen az egészségügynek. A kórház előtti szakaszra kell, hogy felkészüljünk, és tulajdonképpen bármivel találkozhatunk, a szüléstől, az infarktusos betegen át, a balesetekben megsérült emberekig, bárkivel el kell tudnunk boldogulni, vagy az állapotán javítani, segíteni nekik.
Szerencse volt ebben az esetben talán az is, hogy nem az első baba volt, tehát volt egy rutinja az édesanyának, gondolom.
Igen, bár amennyire én az édesapán láttam, azért ő nagyon izgult, de azt hiszem én, ez egy természetes folyamat, ők sem így tervezték ezt az egészet. Hát igen, a dugó az nem segített ebben a történetben, hát ugye ez egy hétköznap reggeli csúcsforgalom volt, úgyhogy mondhatni esélytelen volt a beérkezésük, nyilván nem így tervezték
őket. Jaja. Egy mentő életében mekkora dolog egy ilyen szülés? Most ugye itt egy picit elszakadunk, hiszen nem egy hagyományos szülésről volt szó, hanem egy megszületett babával kellett ott foglalatoskodni, de egy mentő életében mennyire fontos, meghatározó, nagyszerű, nem tudom én, a szülés? Ugye azt tudjuk, hogy már volt egy pár Gedei Péter életében.
Igen, nagyon nagy élmény, és minden esetben meghatározó élménye a szakmai pályafutásnak, és azt hiszem majdnem mindenki, vagy mindenki föl tudná sorolni a legtöbb olyan eseményt, amikor babát segített a világra.
Igen, galopent a főorvos jut eszembe, hogy nem is tudom, hogy hány éve, 40, vagy nem tudom, hogy hány évvel ezelőtt volt egy baba születés, és mai napig emlékszik minden egyes mozzanatára, tehát valóban jól tetszik mondani, hogy mindenki lelkében ott hagy egy emléket, egy ilyen esemény. Ön mentőtiszt.
Igen.
Ez a mentőtisztség most a csúcs, vagy még tervezi, hogy majd orvos leszek, vagy nem tudom?
A mentőtiszt és az orvos nem...
Nem sokban különbözik. Nem sokban különbözik,
mégsem ugyanaz a kettő. És a kettő nem folytatása az egyik a másiknak. Egy teljesen más jellegű képzésen esünk át, mint az orvosi egyetemre beiratkozott nappali tagozaton 6 éven keresztül tanuló az orvoslás minden csinyát, binyát elsajátító orvos, és a mentőtiszt, aki ugye főiskolai, illetve most már az egyetemnek az egészségtudományi karához tartozó 4 éves képzésen vett részt, ahol kifejezetten csak is a sürgősségi ellátásra fókuszál a képzés.
Uh-huh. Miért lett mentő?
Tessék?
Miért lett mentő?
Én egészségügyi szakközépiskolába jártam, és valahogy, bár nem terveztem, hogy a mentőknél fogok dolgozni, amikor érettségiztem, akkor adódott egy lehetőség, hogy mentőápoló képzést indítottak ott az iskolába, és akkor én jelentkeztem, és úgy ott is maradtam.
Mi a nagyszerű ebben a munkában, Gedei
Még
Péter?
Egyszer ne haragudjam.
Mi a nagyszerű ebben a munkában Gedei Péternek? Mi a nagyszerű? Csak más, mint a többi, ugye erről beszéltünk, hogy egy sajátos része az egészségügynek, biztos nagyszerű dolgok vannak benne. Mi a nagyszerű?
Nagyon jó érzés segíteni. Ha effektív nem is mi gyógyítjuk meg a beteget, hiszen azt a kórházban, tulajdonképpen a kórházban gyógyítják meg a beteget, mi stabilizáljuk az ő állapotukat, és úgy próbáljuk meg eljutatni őket a kórházba, hogy javuljon, de legalábbis ne romoljon az ő állapotuk, és amikor azt látom, hogy az adott ember, akit mi kórházba szállítottunk, adott esetben kritikus állapotban, és egy-két hét múlva mondjuk az intenzív osztályon, vagy egy sima osztályon, vagy akár a hazafelé menet találkozunk vele, az minden esetben jó érzéssel tölti el az embert.
Emlékszik az első valamire, ami ilyen jó érzés volt? Nem kell nevet mondani, meg címet se, csak úgy az eset, hogy...
Jó érzésült, igen, sokat föl tudnék sorolni természetesen.
De a legelsőre emlékszik? Vagy elveszett az időben, akkor tessék mondani egy olyat, ami még mindig élénken ott van.
Többet is tudok mondani. Körülbelül 2 évvel ezelőtt volt az utolsó szülésvezetésem például. Ott nekünk kellett levezetnünk a szülést, ott szerencsére nem lakásban, illetve nem autóban vagy mentőautóban, ott még lakáson indult meg a szülés. Az is egy ilyen viharosan megindult szülés volt, ott is például nagyon jó érzéssel töltött el minket, hogy egy teljesen egészséges gyermek született, illetve néhány évvel ezelőtt volt egy olyan újraélesztési esemény, egy patikában összeesett 50 év körüli férfiről van szó, aki miután felépült, bejött a mentőállomásra, és egy verset írt
na,
nekünk.
De jó fej.
Megköszönte a segítségünket.
Hát ez azért elég ritka, nem? Tehát én hallottam már mindent, hogy bevitte a nem tudom mit, meg gyerekkel bementek, meg látogattak, kaját vittek. Hogy valaki verset mondjon, ez érdekes. Költő volt az illető egyébként?
Nem, gyógyszerész egyébként.
Aha.
Nem tudok róla, hogy
a saját gyógyszertárában lett.
Nem, sajátjában volt.
Aha.
Egy másikba ment be. Így utólag, bár ezt inkább nem részletezem, mert ebből már igazából
jó.
Fölismerhető a történet.
Jó. Visszamenve a szülésekhez, ezt még nem kérdeztem, meg sok mentővel beszélgettem már, hogy a szülés tanítása, nyilván szülészek mennek, nem? És tanítják a mentőtisztjelölteket.
Igen, természetesen.
És ott is van szakmai gyakorlat? Tehát mennek szülészetre?
Természetesen van. Igen, van.
Aha.
Ugyanúgy, sőt, mentőápolói képzésben is van szülészet, nőgyógyászati képzés, és szülészeten történő gyakorlat is van a képzésben, hiszen mondjuk vidéken, ahol lényegesen kevesebb orvos-mentőtiszt teljesít szolgálatot, ott is előfordulhat, hogy kell segíteni.
Igen,
ami
nem
ideális, de az esetre fel kell készülni mindenkinek.
És ezek a gyakorlati foglalkozások, ezek tényleg gyakorlatiak? Tehát odáll a szülőágy mellé és segít?
Igen.
Jól van. Mi volt a kedvenc tantárgy annak idején ebben a képzésben? Biztos mindenkinek van valami.
A főiskolán?
Aha.
Én a neurológiát, mint olyat nagyon szerettem, de természetesen a traumatológiai ellátás, a katasztrófa helyzetek, katasztrófa ismeret, az sem áll tőlem távol.
Ez azért van, mert egy olyan feladat, ami egész embert kíván?
Egész embert és egy másfajta gondolkodásmódot, mint amit egyébként a mindennapokban alkalmazunk.
Mit kell másképpen csinálni?
Máshogy kell priorizálni az eseteket, máshogy kell, ugye van az úgynevezett triázs szemlélet, ami szerint ugye osztályozni kell a sérülteket. Egy teljesen más logisztikai, illetve irányítói funkciót kell mondjuk egy kárhelyparancsnoknak betöltenie egy ilyen szituációban, mint mondjuk az elmúlt évtizedekben megszoktuk. Változik a tudomány, fejlődik a tudomány, itt is nagyon jelentős változások léptek életbe az elmúlt években, és ennek az ismerete egy tömeges, illetve katasztrófa esemény alkalmával az emberek, vagy a túlélőknek a számát jelentősen meg tudja növelni egy jól szervezett mentés.
Volt már arra szükség, hogy ezeket a katasztrófa védelmi ismereteket hasznosítsa? Tehát volt olyan esemény az ön életében?
Szerencsére javarészt gyakorlatok alkalmával találkozunk ilyennel, de természetesen tömeges eseményekben veszünk részt mindannyian napi szinten. Én azt veszem észre, hogy ennek az újfajta szemléletnek, ami mondjuk már azért néhány éve begyűrűzött az orvostudományban, sokkal struktúráltabban tudjuk a tömeges eseményeket felszámolni, talán ez így.
Megtudtam én a Gellén Évától, a kommunikációtól, hogy ön az állomás vezetője a budai mentőállomásnak.
Igen.
Az Éva is ott volt, akkor az Éva az elődök egyike. Nem?
Igen, igen, igen.
És ez jó dolog, az állomás vezetés?
Ez is egy kihívás.
Nincs elég kihívás azért. Nem is tudom, hány éves?
45 éves vagyok.
Akkor már gondolom volt egy pár kihívás, úgyhogy most már belefér egy újabb. Mióta állomás vezető?
Augusztus 1-e óta.
Augusztus 1. Hát akkor örökölt sok mindent. Én tudom, hogy az interneten megjelenő képek jelentős része, ami ugye a berrendről szólt, az nem akkor készült, amikor emlékszem rá, hogy kommunikálta a mentőszolgálat ezt az egész esetet, de hát azért haltott meg, ugye a Velsz Tamás ott halt meg önöknél, tehát hogy lehet így mondani, akkor a budai mentőállomás az egy ilyen érdekes képződmény, sok mindenben van része, ellátja Budát is, ha jól gondolom, nem? Tehát azért hozták létre.
Hát nagy állomás, sok autóval. Ugye Budapesten 3 darab ilyen nagy állomás van. Ugye a bázis mentőállomás, a központi mentőállomás és a budai mentőállomás. Sok autónk van, sok emberünk van, és nagy az éves eset számunk. Természetesen nagy ellátási területtel kell számolni, hiszen ott vagyunk a Bakcsomópontnál, ugye az M1-es, M7-es pályán, autópályán kifelé menet, ugye az agglomerációt is nagyon könnyen elérjük, úgyhogy igen, nagy esetszámmal dolgozunk minden évben természetesen.
És az a kérdés, hogy hogy lehet összetartani ennyi embert? Nyilván van egy közös szerencsére, bár ez minden munkán ilyen így van, szerencsére van egy közös nevező a munka. Mentőként dolgoznak, egészen biztos vagyok benne, hogy aki hosszú időn keresztül dolgozik egy ilyen helyen, az meg is marad mentőnek, tehát az nem fog már kihullani. Tehát van egy közös nevező, a meló. De ezen túlmenően a millió problémával küzdködő ember tömeg, az hogy marad mégis valahogy irányítás alatt? Ugye most akkor ott vagyunk a kérdésnél, hogyha lehetne olyat mondani, hogy mondjon nekem 3 olyan elvet, vagy szabályt, vagy jelmondatot, vagy nem tudom minek hívjam ott, ami önnek ott lebeg a szem előtt minden egyes nap, amikor az emberek sorsával, már a saját kollégái, beosztottai sorsával foglalkozik. Ha nagyon nehéz, akkor nézzük meg azt, hogy kitől lehet tanulni állomás vezetést. Volt-e olyan?
Szavakból 2 jut eszembe, a közösség és a bajtársiasság. Ezek nagyon fontos szavak. Aha. Hogy volt-e kitől tanulnom? Természetesen.
Persze.
Akiktől én a szakmát annó tanultam, sajnos közülük többen már nincsenek közöttünk. Rót István nevét tudnám említeni, akitől én rengeteget tanultam.
Ugye a Delei utcai mentőállomáson volt annak idején, ott kezdett.
Igen, hát én is ott kezdtem.
Igen?
Igen. Ugye ő ott volt még Tilicki József, ugye ő volt a főápoló.
Aha.
Sajnos őt nemrégiben temettük el pár héttel ezelőtt. És még azért nagyon sok nevet föl lehet sorolni itt. Igazából nem tudnék kiemelni, ők közvetlenül, mikor 20 évesen bekerültem az Országos Mentőszolgálathoz, az ő kezük alatt cseperedtem mentővé. Hogy...
Szép ívet írt le, mert ugye az Erej utca 8. kerület, és most ott van a 12. kerületben. Nyilván tud különbséget tenni. Van különbség a Buda meg a Pest között, hogy ne állomásokat mondjunk, hanem mint területet, tehát jobb-e a Buda, mint a Pest például?
Nehéz a válasz, mert bizonyos szempontból igen, bizonyos szempontból meg pont ugyanen nehéz, mint a másik. Ez nem feltétlenül kell belevágni, vagy hogyha kivágja, azt megköszönöm, de a Tilicki Józseftől tanultam azt a mondatot, hogy a nappal és az éjszaka között az a különbség, hogy éjszaka sötét van. Pont ugyanannyit dolgozunk, pont ugyanannyit megyünk. Ugye a Delei utcai mentőállomás, ahol én kezdtem a pályafutásomat, az mindig is egy nagyon terhelt állomás volt. Annak ellenére, hogy összes 3 autója volt, tulajdonképpen 0-24 betengelyen voltunk, és meg lehetett tanulni a szakmát, ugye a nagy számok törvénye alapján.
Milyen tervek vannak? 45 éves mentőtiszt, állomásvezető a budai mentőállomáson. Milyen tervek vannak? Vagy így jó? Az se baj, ha így jó.
Nem. Én általában a kihívásokat szoktam keresni. Nem szeretek megelégedni. Vagy igazából az embert előre hajtja, hogyha kihívásokat keres, és kihívások elé állítja saját magát. Van olyan is, amivel foglalkozom, még, de ezt nem feltétlenül szeretném.
Nem, hanem akkor nem. De például ilyenre gondolok, hogy szeretne mentőhelikopterezni? Vagy ha igen, akkor... tehát ilyeneket.
Természetesen igen a válaszom, és nem is egyben a válaszom. Ugye ezt megint csak nem szeretném, hogyha bekerülne.
Akkor hagyjuk, akkor ne kelljen vagdolni. Akkor ne tessék mondani, hogy akkor nem kell vagdolni, de az előbbi mondatát a Tilicki úrnak, azt benhagyhatjuk, azzal semmi baj nincsen, higgy el.
Nem, igen.
Az rendben
az
van.
Az úgy jellemezte a Delei utcát, hogy pont ugyanígy mentünk nappal, mint éjjel csak.
Igen, és emlékszem rá, Rót Istvánnal készült is beszélgetés, meg amikor elment, akkor készült egy emlékműsor róla, itt a T-rádióban. Nagyon szimpatikus ember volt, ahogy én így visszaemlékszem rá. És hát ő is azt mondta, hogy neki is meghatározó volt az életében a Delei utca. Milyen érdekes, hogy most eltelt, nem tudom, hogy hány év, és megint van Józsefvárosban mentőállomás, kicsit odébb, ugye a Haller utcában van a Józsefvárosi mentőállomás.
Igen.
Hogy azért hát bezárult egy ilyen kör, ugye? Hogy megszűnt, eltelt néhány év, és megint lett egy, ugyanott majdnem.
Hát szükség is volt rá egyébként. Sokat dolgoznak az ott dolgozó bajtársak. Visszatért a régi kerékvágásba a terület.
Van olyan, van olyan, aki régen is ott dolgozott?
És most is? Aha, olyan nincs.
Nincs.
Kérdezték, hogy én akarok-e menni oda. Én akkor még a központban dolgoztam. Nemet mondtam.
Strapás?
Nem arról van szó, hogy strapás. Az egy... Nem tudom. Igazából nem tudom megmondani, hogy miért.
Értem. Egyébként én is olyan vagyok, hogy ha én egyszer elmegyek valahonnan, becsuktam az ajtót, én nem megyek vissza többet. és ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy kirúgtak, hanem egyszerűen letelt az idő, annak ott vége lett, és akkor nyissunk egy új fejezetet.
Az egy nagyon rossz szájízű történet volt mindenkire, legalábbis az ott dolgozók részére, hogy ezt az állomást be kellett zárni. Pontosan igazából az okát nem is tudom, illetve hát voltak szóbeszédek, de ebből mi a valóság és mi a szóbeszéd, azt nem tudom.
Ez mikor volt, amikor bezárták?
96. júniusában.
Akkor a rendszerváltás után szerintem, hogy nem működött már a gazmávak, nem? Nem lehet a magyarázata?
Igen, én is ezt tudom, de pontos, mondom, hivatalos információm erről nincsen.
De ha már itt szóba került, régen volt, már nyilván lehet róla beszélni. Adott annyi munkát az a gyár?
Az országos mentőszolgálatnak?
Aha. Hát üzemi baleset, mit tudom én.
Hát természetesen azért ott az egy nagy terület, és ugye mint iparterület ott voltak rendszeresen nagyobb balesetek, illetve megbetegedések, hát ott rengeteg ember dolgozott. Én úgy tudom, hogy 1948-ban a GANZ ezt a területet az országos mentőszolgálat részére ingyen
odaadta oda. Aha. Jó, hát nagyon-nagyon érdekes időszak lehetett. Nézzük a mentőmunkát még egy picit, hadd faggassam arról, hogy sok mindenről beszéltünk, amit, ha lehet így átbeszélni kicsit röviden, hogy mi az, amit nem felejt el, és tragédia volt.
Hú, hát olyan is van egy pár.
Szokták mondani, hogy a gyereket nehezen lehet elfelejteni.
Azt lehetetlen.
Igen.
Nagyon fiatal mentős voltam, amikor egy 9 éves kislánynak az újraélesztéséhez mentünk, akkor még nem tudtuk, hogy újraélesztésről van szó. Egy ilyen véletlen áramütésnek lett ő az áldozata, és sajnos az nem sikerült, ott pedig ott mindent, amit lehetett, ott megmozgattunk abban a történetben, már hogy országos mentőszolgálat és az oda küldött mentőegységek tekintetében. Sajnos az az újraélesztés nem sikerült, az mai napig eszembe jut, akkor kirázt tőle a hideg. Mm-hmm.
Min érdekes, hogy még ilyen. Hány éve ennek?
Körülbelül 20.
Atya úristen. Érdekes, foglalkozom mostanában a Szajoli vasúti balesettel, és tűzoltóknak tartunk előadást. Szerintem a mentőköz is előbb-utóbb eljut, valahogy lassan. Ugye az a lényege, hogy a beszorult sérültek problémájával próbáljuk megismertetni a tűzoltókat, és ugye ott is van a tehetetlenség érzése, hogy azt mondja az egyik tűzoltó, hogy kivettünk egy asszonyt a roncsok közül, ugye ez egy beszaradt 110-zel a vonat a pályaudvarba annak idején, igen. 24 évvel ezelőtt, és ugye hát nem voltak eszközök, Szolnoknak volt egy ilyen műszaki mentőszered, az éppen, mit tudom, szerelték, tehát Debrecenből kellett várni a feszítővágót, mert nem tudom mi minden, és hát baromi sok idő eltelt, kivették az asszonyt, akinek fel volt csúszva a blúza, és lehúzta, a helyére tette, rendezte a ruházatát, és meghalt, mondja a tűzoltó. Uh-huh. És akkor is gondolkoztam, meg most is gondolkoztam, hogy mesélte ezt a kislányt, hogy talán a tehetetlenség érzése a legszörnyűbb ebben, gondolom én persze, hogy van egy határa a tudományunknak, és aztán amikor ahhoz eljutottunk, akkor tudomásul kell venni, hogy az élet az erősebb volt ennél, vagy a fizika, vagy a nem tudom mi.
Igen. Meg tudom erősíteni azt, amit ön mondott. Nem minden esetben tudunk sajnos segíteni.
A családban volt mentő?
Nem.
És lesz mentő?
Na, a feleségem például.
Tényleg?
Mentőorvosként dolgozik, igen.
Budán vagy egy másik mentőállomáson?
Másik állomáson.
Na de akkor az elég érdekes élet lehet, hiszen a szolgálati beosztások azok általában eltérőek, tehát...
Igen.
És azt úgy lehet normálisan csinálni? Hát persze az ember nem mondja meg a másikat, kész.
Igen. Másfajta élet, viszont mint egy olyan ember élete, aki hétfőtől péntekig 8-tól délután 4-ig dolgozik, mi ezt nem tudnánk csinálni. Uh-huh. Viszont ha az az előnye megvan, hogy tudja a másik, hogy mit csinál az egyik, egyik tudja, hogy mit csinál a másik, és pontosan ezért nincsenek türelmetlenségek ebben a tekintetben.
De nem megy az agyukra a mentőszolgálat? Minden négyzetcentiméteren ott van.
Hát,
ne haragudj, késtem, mert volt egy eset. Na, akkor mondd el, milyen eset volt, akkor csúszott a vacsora, egyik már megette, a másik most fogja, tehát így gondoltam, a agyunkra megy a mentőszolgálat.
Értem, igyekszünk tekintettel lenni a másikra, igyekszünk figyelembe venni azt, hogy az egyik mit szeretne, vagy a másik mit szeretne.
És jó, hogyha alkalmazkodnak, értem.
Hogyha az egyik nem akar beszélni róla, akkor a másik nem kérdezi. És nagyon fontos, hogy mi igyekszünk mindig együtt. Amikor itthon vagyunk, akkor egyszerre is együtt étkezzünk.
Férfiak vagyunk, szerintem nem fogja félreérteni, és nem bántásiból mondom, de nincs időnként olyan érzése, hogy a nejem orvos, akkor nekem is valamit kéne.
Nem. Nem. Az én életem ebbe az irányba ment el, és én szeretek mentőtiszt lenni, és szeretem a munkámat, és büszke vagyok arra, hogy én mentőtiszt vagyok.
Jó, persze, nyilván. Nyilván csak úgy eszembe jutott. Volt egyszer egy ilyen ehhez hasonló beszélgetés, ott például azt kérdeztem meg az illetőtől, de ez egy más helyzet volt, gépkocsi vezető volt, és a felesége meg dokinő, tehát ott azért... Uh-huh. Ugyanúgy, ahogy most is úgy rácsodálkoztam, hogy ezek szerint ez nem jelent akadály, de persze a mentőknél ugye ott nincs orvososság annyira, nem? Ha bejutunk az autóba, megyünk együtt.
Igen, hát ugye...
Tehát nincs ilyen doktoros valami alázat, meg nem tudom én a... doktorral szemben.
Jellemzően nincsen, ez való igaz. Ugye jelen pillanatban mentőtiszti kompetenciám, ugye a különböző tanfolyamok elvégzésével az a prehospitális körülmények között megegyezik az orvoséval.
Igen. Van önnek példaképe? Mentő példakép.
Mentős példakép, mentős. Vagy mentő példaképe?
Mentős példakép, igen. Nem muszáj mostanba gondolkozni. Hát lehet a Felkai, meg mit tudom, Gábor Aurél, most így eszembe jutnak a nevek.
Nem véletlenül említettem az előbb a Rót Istvánt és a Tilicki Józsefet, én tőlük rengeteget tanultam, és mindig is felnéztem rájuk, és a mai napig úgy emlékezem rájuk, mint tanítóim.
Aha. A mondatot elmondta, ugye a Tilicki úrtól, de van olyan gesztus, ami az övéké, és maga viszi tovább? Ahogy bemennek a lakásba, vagy nem tudom. Tehát van-e valami, ami, ha most végig gondolja, akkor azt mondja, hogy ez a Rót Istváné, ahogy megszólalok.
Szerintem ilyen nincsen.
Nem szégyen egyébként. Nem.
A szemléletüket és a mentők felé mutatott szakmaiságukat igyekszem továbbvinni és továbbadni. Mm. De olyan, hogy na, ez a mondat a Rót Istváné lenne. Olyan, de az, hogy például, amikor én még remegő lábakkal ültem be a mentőautóba, és egy eset után a Rót István félrehívott, gyere, ezt ezért csináltuk, ezt ezért történt, ezt így kell leírni, ez ezért történt, azt én a mai napig igyekszem az oktatások, vagy a szekundásokkal való törődés során.
Csak ez tovább él, értem. Még egy kérdés, aztán hagyom, nem zaklatom, hogy miből írta a szakdolgozatát?
Bocsánat, még egyszer nem.
A szakdolgozatát miből írta?
A stroke prehospitális ellátásából.
Ez most divat.
Hát...
Nem?
De.
Hát pápai főorvos úrral szoktunk időnként beszélgetni, és akkor ugye most van valami külön kísérlet volt, talán Hajdú-Bihar megyében, nem tudom pontosan, de a stroke ellátás volt a központi kérdés, ha jól tudom, az egyik ilyen programnál. Ez miért volt fontos? Lehetett választani, gondolom, sokféle témából, és akkor ön kiválasztotta a stroke-ot.
Mint az elején említettem,
ja, neurológia.
A neurológia. Nekem a neurológia, aha, mindig is nagyon tetszett. Borzalmasan nagy tudást igénylő témának tartom az egészségügyben a neurológiát, mert ahhoz, hogy valaki jó neurológus legyen, ahhoz nagyon jó anatómiai életleni ismeretekkel kell rendelkezni, aha, és maga, mint diagnosztikai tantárgy, vagy diagnosztikai szakág, az szerintem az egyik legszebb az összes közül, és...
Mennyire van szükség a neurológiára a mentőmunkában?
Hát nagyon nincs, hogy őszinte legyek. Mm. Mert hogy ugye nagyon sokat változott a stroke ellátás az elmúlt időszakokban, vagy az elmúlt években. Ugye amikor én írtam a szakdolgozatomat, akkor még nem volt ilyen fejlett, de most már sokkal-sokkal előrébb járunk. Mondjuk egy stroke ellátásban igazából a mentőben nem nagyon tudunk mit tenni a betegért. Egyetlen egy dolgot tudunk tenni, hogy ne húzzuk az időt, és minél hamarabb kórházba kerüljön. Nyilván természetesen...
Viszont szerencsére vannak centrumok, nem? Tehát azért most már a korábbi évekhez képest azért van még egy ilyen háttér is, hogy centrumba visszük, nem?
Ja, természetesen. Ja. Tehát azért mondom, hogy nagyon-nagyon sokat fejlődött, és igazából itt a mentőszolgálatnak a feladata az, hogy minél hamarabb kórházba kerüljön a beteg. Hmm. De ez a klasszikus neurológiai vizsgálat, és ez a klasszikus ellátási szemlélet, én úgy gondolom, hogy igazából jelentőség, illetve jelentősen csökkent a jelentősége.
Akkor ez csak egy ilyen hobbi, nem? Neurológiával foglalkozom.
Hát annál azért szerintem több, de igen, tehát hogy a mi feladatunk a betegnek a mi hamarabbi kórházba juttatása.
Jól van, én azt gondolom, hogy elégedettek lehetünk Gedei Péter mentőtiszt úrral, aki azért, ha meg van engedve, akkor tessék elmondani, hogy annál a bizonyos szülésnél kik voltak ott az autón, hogyha ez nem sértő.
Természetesen. A mentőtiszti autón a gépkocsi vezetőt Vaskovics Lászlónak hívják.
Nem ő az, aki levágatta a szakállát, vagy bajuszát?
Igen, de ő
az. Bezárult a kör, jó van.
Igen,
bezárult a kör.
De bajsza volt egyébként, nem
igen, szakállam. Igen. És én megbeszéltem vele, hogy hívjuk, csak annyira benne volt valami munkában, épp szolgálatban volt, hogy elmaradt ez a tessék szívesen segíteni, hogy eljusson hozzá, hogy bocsánatot kérek, hogy nem hívtuk később, de feldolgoztuk a témát, mert van ez a, hogy hívják, milyen egyesület? Milyen? A kollégámat kérdezem, milyen egyesület? Ez a Manov, vagy Movember, igen.
Ja,
tehát a Movember Egyesületnek az elnökét fölhívtuk, és akkor így átbeszéltük a prosztatával kapcsolatos dolgokat, úgyhogy, de megemlékeztünk a Vaskovics úrról. Ez csak egy kis kitérő volt, és akkor hagyom, hogy mondja a többieket.
Átadom neki az üzenetét.
Jó, köszönöm szépen.
És a mentőgépkocsin a mentőápoló Ulicsák Szabolcs volt, a gépkocsi vezető pedig Janicska Zsombor.
Oké, összeállt a kép szerintem. Van olyan dolog, amit kihagytunk, és fontos lett volna? Nem. Jó.
Nem tudom.
Jól van. Nagyon szépen köszönöm. Gedei Péterrel beszélgettünk, mentőtiszt, budai mentőállomás vezetője. Adásunk munkatársa Zentai László volt, Marosi Antalt hallották.
A segítő hangja. Térádió. A te hangod.